Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk azt a mai napra kijelölte. Megírva találjuk Máté evangéliumának 7. fejezetében, 12. versben a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus mondja: amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor 10 éves koromban elkezdtem olvasni a Bibliát, újra és újra hallottam a figyelmeztetést, hogy nem szabad egy-egy igét kiragadva értelmezni, hanem a bibliai igéket mindig a teljes Biblia összefüggésébe kell beletenni, mindig figyelembe kell venni minden egyes ige magyarázatánál a Szentírást, a Teremtéstől a Jelenésig, és az összefüggések között kell értelmezni az igéket. Ez nagyon-nagyon fontos, mert hogyha kiragadunk egy-egy igét, és nem a teljes Bibliát vesszük figyelembe, nem vesszük figyelembe az összefüggéseket, akkor jönnek a félremagyarázások, jönnek a tévutak, így alakulnak ki a hamis tanítások. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mindig a teljes Szentírást vegyük figyelembe, amikor egy igét magyarázunk. Most akkor bizonyára azt gondoljátok, testvéreim, hogy nyilván ez az ige kivétel. Ezt szoktuk ugye aranyszabálynak nevezni, hogy amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Hát ez biztos kivétel, mert ez úgy magáért beszél, nem? Tehát ezt nyugodtan lehet belekiáltani a világba, nyugodtan lehet hirdetni, hiszen annyira egyértelmű. Milyen szép is lenne. Milyen szép is lenne, hogyha az emberiség minden egyes tagja ezt az igét betartaná, és amit magának szeretne, azt tenni másokkal, és amit magának nem szeretne, azt meg nem tenni másokkal. Maga lenne a földi mennyország, a földi paradicsom. Nyilván nem véletlen, hogy ez a bölcsesség, ez nem először, nem Jézustól hangzott el először. Ezt a mondatot felfedezhetjük a keleti bölcsek tanításaiba, ezt felfedezhetjük az ókori görög bölcsek tanításaiba, hol a negatív megfogalmazásban, előfordul a pozitív megfogalmazásban is. A keletieknél inkább úgy hangzik el, hogy ne tedd másokkal, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek. Erről már máskor beszélgettünk bibliaórán is, meg istentiszteleten is, hogy azért nem mindegy, hogy negatív formában fogalmazzuk, vagy pozitív formában, mert az indiaiak betartják, a hinduk betartják, hogy nem tesznek olyat másokkal, amit nem kívánnak maguknak, de ebbe a közömbösség, a közönösség belefér. És akkor nyugodtan elnézi, hogy a szomszédja esetleg éhen haljon, nem tesz ő semmi olyat, amit nem kíván magának, de Jézus megfogalmazása, a pozitív megfogalmazása azért az egy értékesebb gondolat, mert ebbe az is benne van, hogy ne nézd el, hogy a másik éhen haljon, ne nézd el, hogy szomjan haljon, ne nézd el, hogy nyomorogjon. De lényeg az, hogy ez a bölcsesség, ez a tanítás, ez nagyon szimpatikus nekünk, nagyon tetszetős nekünk. Talán azt gondoljuk, hogy hát ezt az egyigét azért úgy ki lehet ragadni, és föl kellene írni mindenhová, kinn az utcákon, hogy emberek, tartsátok már magatokat ehhez, és akkor milyen jó lenne, hogyha így lenne, milyen jó lenne, ha ezt mindenki figyelembe venni, és mindenki e szerint élne. Szeretnéd, hogy segítsenek? Hát te is segíts. Elgondolkozol azon, hogyha éheznél, akkor nyilván jó lesne, hogy enni adjon valaki. Hát akkor te is fordulj oda az éhezőhöz, és adj neki enni. Gondolod, hogy jó lesne időnként, ha valaki egy pohár hideg vízzel megkínálna, hát akkor te is adj egy pohár vizet a szomjazónak. Gondolod, milyen jó lesne, hogyha a magányos óráidban valaki rád nyitná az ajtót, valaki meglátogatna? hát akkor nosza gondolkozz el azon, hogy mondjuk ma délután, vasárnap délután kire nyithatnád rá az ajtót, kit látogathatnál meg, ki az a beteg, akihez elmehetnél, hogy együtt imádkozzál vele, vagy elgondolkozol azon, hogy időnként hibát követsz el, bűnt követsz el, mert hát nem vagy tökéletes, meg én sem vagyok tökéletes, de milyen jó lenne, hogyha a másik könnyen megbocsátana, a házastárs, a szülő, a gyerek, a szomszéd, a munkatárs, nem tartaná a haragot, hanem rögtön megbocsátana, és szeretetben élhetnénk tovább az életünket. Hát ha erre vágyunk, ha megbocsátásra vágyunk, akkor kezdjük el gyakorolni a megbocsátást, hogy akkor mi se tartsuk a haragot, hanem bocsássunk meg. De visszatérve ahhoz a gondolathoz, hogy kiragadhatjuk-e ezt az igét az összefüggéseiből, vagy talán ezt az igét sem jó kiragadni? Elgondolkoztam azon, hogy vajon elmondta volna Jézus ezt a mondatot külön kiragadva, vagy elmondaná most csak ezt az egy mondatot és semmi mást, mondjuk itt sétálna a nagytarcsai utcákon és szóba elegyedne emberekkel, vagy Budapesten az utcán elkezdené hirdetni a tanítását. Megtenné Jézus, hogy csak ezt az egy bölcsességet hirdeti, és semmi mást? Vagy egy televíziós beszélgető műsorba megtenné ma Jézus, hogy csak ezt az egy mondatot mondja el, és mást nem? Csak gondolkozzunk el rajta, hogy a mai magyar ember, vagy a mai európai ember, a mai nyugati ember mit mondana, hallva ezt a tanítást? Azt mondaná, hogy hú, tetszik Jézus gondolata, én magam is úgy gondolom, hogy úgy bánjanak velem, mint ahogy én, de mit is szeretnék én leginkább, hogy az emberek velem cselekedjenek? Hát leginkább azt szeretném, hogy hagyjanak békén. Szeretném, hogy ne szóljanak bele az életembe. Szeretném, hogy hagyják rám, hogy hogyan rendezem be az életemet. Testvérek, csak gondoljunk bele, miről szól a meleg felvonulás? Emberek, ne szóljatok bele az életünkbe. De nem akarom ezt az egy példát kiragadni. Gondoljunk tévéműsorokra, beszélgetős műsorokra, úgy általában emberi megnyilvánulásokra. Hogy gondolkodik a mai ember? Leginkább azt szeretném másoktól, hogy hagyjanak békén, ne szóljanak bele az életembe, ne mondják meg, hogy nekem mit szabad és mit nem. Engedjék meg, hogy én úgy élvezzem az életemet, ahogy akarom. Hát, hogyha én ezt szeretném a másik embertől, és a tanítás pedig arról szól, hogy amit szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, hát ezt könnyen meg tudom tenni, én se szólok bele a másik életébe, nem avatkozom be, azt csinál, amit akar, békén hagyom, nem szólok bele, úgy élvezi, ahogy ő akarja, úgy teszi tönkre az egészségét, ahogy ő akarja, úgy teszi tönkre a családját, ahogy ő akarja, a gyerekei életét. Elvégre ott vannak a nagybetűs emberi jogok. És testvérek, hogyha már így ezen elgondolkodunk, akkor keresztény emberként nyilván a fejünkhöz meg a szívünkhöz kapunk, és azt mondjuk, hogy hát ezt az igét sem kiabálhatjuk bele csak úgy a világba, kiragadva az összefüggésekből. Ezt sem értelmezhetjük Jézus tanításának az összefüggései nélkül. A hegyi beszéd közben hangzik el ez a gondolat. És hova van beágyazva, milyen tanítások közé? Az aranyszabály előtt az imádság meghallgatásáról van szó. Jézus arról beszél a tanítványainak, hogy az Isten, aki megalkotott benneteket, egy szerető atyaként gondoskodni akar rólatok. Oda van értetek. Azt szeretné, hogy hozzátartozzatok. Azt szeretné, hogy benne bízzatok. Azt szeretné, hogy az életeteket tegyétek oda az ő kezébe. Azt szeretné, hogy neki öntsétek ki a szíveteket. Hogy a kéréseiteket neki tárnátok fel. És azt mondja, hogy mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. A ti mennyei atyátok. Egy igazi édesapa, nem olyan, mint a földi apák. Nem részegeskedik, nem iszta el a vacsorára valót, nem ver meg, és nem ordibál, és nem taszít ki, hanem vár, magához akar ölelni, gondoskodni akar, vigasztalni akar, békességet akar adni. És hogy a legfontosabb, hogy ehhez az Istenhez tartozzatok. Ezzel az Istennel legyen egyre szorosabb a kapcsolatotok. És Jézus a megváltó azért jött, és azért halt meg, és azért támad fel, hogy megbékéltessen ezzel a szerető Istennel, hogy örök életet adjon ennek a szerető Istennek az országában. Miután elmondja Jézus azt, hogy milyen Isten, és hogy ő benne bízzatok, és ő hozzáforduljatok, utána jön az aranyszabály, hogy hogyan viszonyuljatok egymáshoz, és rögtön utána mi jön, menjetek be a szoros kapun, járjatok a keskeny úton, válasszátok az élet útját. Rögtön utána mi jön, nem élhettek akárhogy. Ha valaki kiragadja az aranyszabályt, és összefüggései nélkül értelmezi, akkor könnyen arra a következtetése jut, hogy senki ne szóljon bele az életembe, én se szólok bele mások életébe, élünk, ahogy akarunk, és milyen jó lesz. Nem. Nem. Utána Jézus beszél a szoros kapuról, és a keskeny útról, nem élhettek akárhogy. Hogyha a szerető Istenhez tartoztok, akkor nem fogtok össze-vissza életet élni. Akkor nem fogjátok úgy élvezni az életeteket, ahogy ti azt elgondoljátok, mondjuk a gonosz tanácsára hallgatva. Menjetek be a szoros kapun, járjatok a keskeny úton, és a legfontosabb célotok, hogy a szoros kapun bemenve és a keskeny úton járva az Isten országába igyekezzetek. Ez legyen a legfontosabb cél. Jézus erről beszél a hegyi beszédben. A legfontosabb, minden más földi célnál fontosabb, hogy az Isten országához tartozzatok, hogy az Isten országába bejussatok, már a földi életetekben ehhez az országhoz tartozzatok. Aztán vegyük még figyelembe azt is, hogy kinek mondja Jézus a hegyi beszédet, mert hogy ha azt gondoljuk, hogy ezt az igét kiragadva taníthatjuk az egész emberiséget, függetlenül attól, hogy hisznek, vagy nem hisznek, vagy foglalkoznak Isten akaratával, vagy nem foglalkoznak Isten akaratával, hát figyelembe kell vennünk, hogy kinek mondja Jézus a tanításait. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt, és így tanította őket. A tanítványoknak szól. A hegyi beszéd, Jézus tanításai, etikai, erkölcsi tanításai az ő tanítványainak vannak címezve. Nem úgy általában az embereknek, nem úgy általában az emberiségnek, hanem a tanítványoknak. Tudjuk, hogy a tanítványokon kívül, a 12 apostolon kívül, vagy a 72 tanítványon kívül egy tömeg volt ott, hallgatták ezt a beszédet mások is, de Jézus egyértelművé teszi, hogy az ő tanítását megtartani, betartani nem tudja az ember anélkül, hogy őt, magát, a megváltót ne fogadná a szívébe, az életébe. Jézus nagyon egyértelművé teszi, hogy az ő erkölcsi útmutatását a tanítványok tehetik a magukévá. Amit mond, azoknak szól, akik neki adják át az életüket, akik a tanítványául szegődnek, akik Istennel akarnak atya-gyermek kapcsolatot, akik a szoros kapun akarnak bemenni, akik a keskeny úton akarnak járni. Nem szabad tehát úgy továbbadnunk a kívülállóknak az aranyszabályt, hogy nem mondjuk el előtte, hogy hogyan lehetnek Isten gyermekei. Nem szabad úgy továbbadnunk az aranyszabályt, hogy nem mondjuk el, hogyan lehetnek Jézus tanítványai. Miért? Mert aki nem tanítvány, talán azt kívánja, hogy mindenki hagyja békén, és mindent hagyjanak rá, úgy, ahogy az előbb ezt fejtegettem. A tanítvány legfőbb célja, Jézus tanítványának a legfőbb célja pedig az, hogy Istennel szoros kapcsolata legyen. És hogyha egy tanítványnak, vagy tegyük személyesebbé, hogyha neked testvérem, aki Jézus tanítványának vallod magad, az a legfontosabb, az a legfontosabb célod, hogy az Istennel való kapcsolatod egyre erősebb legyen, hogy a hited egyre erősebb legyen, hogy egyre inkább oda tartozzál az Isten országához, akkor nyilván, amit kívánsz, hogy tegyenek veled mások, az az, hogy segítsenek téged erre az Istennel való kapcsolatra. Segítsenek téged arra, hogy megerősödjön a hited. Akkor leginkább azt várod el a többi embertől, hogy abban segítsenek, hogy te a keskeny úton maradj, és ne tévedj le róla. Leginkább azt fogod kívánni más emberek, hogy abban segítsenek, hogy tegyenek bizonyságot, hogy imádkozzanak veled együtt, és imádkozzanak érted. Abban segítsenek, hogy megmaradj az Istennel való kapcsolatban, és megerősödj ebben a kapcsolatban. Hogy megmaradjon a hited, és megerősödjön ez a hited. Ha te igazán Jézus tanítványa vagy, akkor ez a legfontosabb cél. És akkor az emberektől is ezt várod, hogy ebben kapjál tőlük megerősítést. És akkor már egész más értelmet kap az aranyszabály, mert amit szeretnéd, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek velük. Ha te azt várod a másiktól, hogy az Istennel való kapcsolatodat segítsen erősíteni, ha azt várod a másiktól, hogy imádkozzon érted és imádkozzon veled, akkor neked is ezt kell adni a másik számára. Akkor neked is imádkoznod kell a másikért, akkor neked is segíteni kell őt a hitének megerősödésében, akkor neked is segítened kell a másik embert, hogy még szorosabb kapcsolatba kerüljön az Istennel és a megváltó Úr Jézus Krisztussal. Ugye, hogy más értelmet nyer így az aranyszabály, és rájövünk arra, hogy ezt nem lehet kiragadni a Szentírás összefüggéseiből. Mert nagyon nem mindegy, hogy az embernek mik a céljai. Hogy a céljaink Isten szerint való célok, vagy pedig a gonosz szerint való célok, a világ szerint való célok. Kedves testvérek, nem hívő emberek is tudnak nagyon szép, erkölcsös életet élni. Nem hívő emberek is tudnak úgy hozzáállni az élethez, hogy nem lopok, nem akarom, hogy engem meglopjanak, én sem teszek ilyet a másikkal. Nem csalok, nem akarom, hogy engem megcsaljanak, én sem teszek ilyet a másikkal. Nem akarom, hogy a házastársam hűtlen legyen hozzám, hát alapvető, hogy akkor én is hűséges vagyok ő hozzá. Nem hívő emberek is tudnak ilyen szép életet élni. Tudjuk jól. Időnként nem hívő emberek is elmennek és feláldozzák az idejüket és az erejüket, hogy megetessék az éhezőket, és megitassák a szomjazókat. Bár ez a tanítás nekünk szól, hogy így kell élnünk, hogyha Jézus követői vagyunk, Jézushoz nem tartozó emberek is sokszor megteszik ezt. Emberszeretetből, humanitárius érzésből. Elmennek erejüket, idejüket, pénzüket áldozzák azért, hogy segítsenek az éhezőkön, a szomjazókon, a ruhátlanokon, a börtönben levőkön, és így tovább. Vagy például tapasztaltuk azt, hogy árvíz esetén milyen sok önkéntes fogja magát, és elmegy. És nem kell ahhoz hívő embernek lenni, hogy valaki kivegye a szabadságát a munkahelyéről, és elmenjen és segítsen. És hány ilyen interjút hallottunk a tévében, és milyen megható volt. Hogy a nyaralásra szükséges szabadságot inkább arra fordította, hogy elmenjen és segítsen az árvíz károsultaknak. Vagy katasztrófák esetén a nem hívő emberek is a pénztárcájukba nyúlnak. És milyen szépen összegyűlnek az adományok egy-egy katasztrófa helyzetben. De testvérek, ki fog elmenni misszionáriusnak? Ki fog elmenni az evangéliumot hirdetni? Vajon gondolkodunk-e azon, hogy ha mi lennénk olyan helyzetben, nem tudom, hogy egyáltalán bele tudunk ebbe gondolni, aki úgy nőtt fel, hogy már a szüleitől hallotta az evangéliumot, aki úgy nőtt fel, hogy már gyerekkorában járhatott gyerekisten tiszteletre és hittanra és konfirmálhatott. Nem tudom, hogy egyáltalán bele tud-e gondolni abba a helyzetbe, hogy mi lenne, ha én egy olyan ember lennék, aki lelki-szellemi sötétségben él. Mi lenne, ha soha nem lett volna lehetőségem hallani Jézus Krisztus megváltásáról, arról, hogy ő mit tett értem a kereszten, és arról, hogy ő be tud vinni az Isten országába. Mi lenne, ha én egy ilyen szerencsétlen ember lenni. Lehet nem éheznék, nem szomjaznék, nem lennék ruhátlan, de egy lelki, szellemi sötétségben élnék. És így, hogy tudom az igazságot, akkor mit kívánnék magamnak akkor, hogyha nem tudnám az igazságot? Hát persze, hogy azt, hogy jöjjenek el és mondják el. Hát persze, hogy azt cselekedjék velem az emberek, akik ismerik Jézust, azt cselekedjék velem, hogy beszéljenek a hit útjáról. Beszéljenek a Biblia tanításáról. Beszéljenek a kereszt üzenetéről. Beszéljenek arról, hogy van örök élet, van bűnbocsánat, van reménység. Ha szellemi-lelki sötétségben élnék, és nem tudnék semmit Jézusról, azt szeretném, hogy eljöjjenek, és elmondják. És akkor, hogyha ebből a szempontból gondoljuk át az aranyszabályt, az Úr Jézus azt mondja, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Elmegyünk-e az evangéliumot hirdetni? Elmondjuk-e másoknak, hogy milyen reménységünk van keresztény emberekként? Elmondjuk-e a halálba készülőnek, hogy van örök élet, hogy van reménység? Elmondjuk-e a gyászolónak, hogy oda lehet fordulni Jézushoz vigasztalásért? Vagy a pénztárcánkba nyúlunk-e, hogy támogassuk az evangélium terjedését? Mert ha mi azt szeretnénk, hogy ezt nekünk elmondják, akkor nekünk is ezt kell tenni. Nagyon sok misszionárius beszámolót olvasok. Egyébként ajánlom testvérek figyelmébe a külmissziói híradót, amit mindig küldenek ingyen néhány példányt, és mindig kitesszük oda az előtérbe, és nagyon gyakran ott is marad. Hiterősítő ez is, hogyha elolvassuk a beszámolókat a missziós területekről. Gyakran olvashatunk ahhoz hasonlót, hogy megtért benszülöttek kérdőre vonják a misszionáriusokat. Miért nem jöttetek korábban? Ti mióta tudtok erről az egészről? Majdnem 2000 éve? Miért nem jöttetek az én népemhez korábban? Miért nem jöttetek az én törzsemhez korábban? Afrikában történt meg az az eset, hogy az egyik törzsnél, amikor néhányan már megtértek, az egyik megtérő mondta a misszionáriusnak, hogy az én apám volt a törzs varázslója, de egyszer az élete során kijelentette azt, hogy ő nem fogja többet a szellemeket segítségül hívni. Ugye, sámán, mint a mi ősi vallásunkban, a magyarok ősi vallásában. És egyszer egy ponton azt mondta, hogy nem hívom többet segítségül a szellemeket. Valahogy érzem a szívemben, hogy van egy szerető Isten, aki hatalmasabb a szellemeknél. Van egy Isten, aki teremtett bennünket, és aki szeretettel van, de hogy lehetne őt megismerni? Hogy lehetne hozzá eljutni? És a varázslás nem folytatta tovább, de az igazságra nem juthatott el, mert meghalt, mielőtt a misszionáriusok odaértek. És azt mondta a fia, akinek viszont lehetősége volt a megtérésre, hogy az én apám annyira várt benneteket, miért nem jöttetek korábban? Mi tartott ilyen sokáig, majdnem 2000 évig? Miért nem jöttetek korábban? Nem volt ember, nem volt pénz, mert mi, európai keresztények, túl kényelmesek vagyunk, meg túlságosan a pénzhez ragaszkodunk. És folytathatnám, hogy milyenek vagyunk, langyosak vagyunk, közömbösek vagyunk. Az aranyszabályt nyilván mindenki tudja kívülről. Biztos, hogy gyerekkorunkban megtanultuk aranymondásként. Van ezen még mit gondolkodni? Mert nyilván benne van az aranyszabályban az is, hogy etesd meg az éhezőt, itasd meg a szomjazót. Nyilván benne van az aranyszabályban az is, hogy menj el a magányoshoz, vigasztald meg a szomorkodót. Ezek mind benne vannak. De hát ilyen dolgokat szoktak csinálni a nem hívők is. Én azt gondolom, hogy az aranyszabályban sokkal több van, mint amit mi első olvasásra gondolnánk. Az aranyszabályban benne van ez is, hogy ments meg az embereket az örök életre. Ne hallgasd el a menekülés útját. Legyen gondod arra, hogy minél többen megismerjék Jézust. Minél többen megismerjék a megváltás útját. Minél többen választhassák az élet útját. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te elmondtad ezt az igét, és mindig is a keresztények szívére helyezted, hogy felelősek a másik emberért. Mindig is a keresztények szívére helyezted, hogy nem lehetnek közömbösek, hanem van dolguk a másik emberrel kapcsolatban. Uram, kérlek téged, hogy ébresz fel bennünket a langyosságunkból, álmatagságunkból. Ébresz fel bennünket, hogy most már ne magunk körül forogjunk, és magunknak akarjunk segítségnyújtást, hanem elinduljunk, és mi adjuk meg azt a segítséget, amit meg tudunk adni másoknak. Ha ételre van szükség, akkor az ételt, ha italra van szükség, az italt, vagy bármi, amire szüksége van az embereknek, legyen lelki erőnk szolgálni feléjük. De leginkább a tekintetben rázzál fel bennünket, Uram, a Szent Lelked által, hogy ne legyünk közönnyösek más emberek hitével vagy hitetlenségével kapcsolatban. Ne fáradjunk bele imádkozni másokért. Ne fáradjunk bele figyelemmel kísérni, hogy terjed-e az evangélium, és hogy hogyan segíthetünk az evangélium terjedésében. Uram, kérlek, hogy helyezd a szívünkre, hogy közönösség helyett a te országod építése legyen, ami boldoggá tesz bennünket, ami célt ad az életünknek. Amen.